1001 ötlet és minden, ami utána jön.
A latin-amerikai táncok kicsit több munkát igényelnek, de nagyobb is a hozadéka azután annak, amit át tudunk általuk érezni, és a standard táncokra is ez természetesen igaz. Az a közösség része és a közösség bejárás része is számunkra nagyon fontos, nem csak a művészeti vagy a szakmai része.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. A tánc stílustól függetlenül javítja a testtartást, segít egy egészségesebb testkép kialakításában, építi az önbizalmat, testi és lelki előnyei egyaránt bizonyítottak. Mégis manapság kevesen gondolják fontosnak, hogy megtanuljanak táncolni. A mai 1001 ötletben a táncvilágát szeretnénk közelebb hozni hallgatóinkhoz. Meghívottunk Szegi Márk, a Kolozsvári Társastánc Egyesület, vagy ahogyan mindenki ismeri, a tánc.ro oktatója. Szia!
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást, szia!
Most már 20 éve, hogy oktatsz, táncot oktatsz, viszont én úgy tudom, hogy az elején azért nem volt számodra föltétlenül vonzó a tánc, mint olyan, és lehet, hogy inkább a foci karrier érdekelt volna.
Hát igen, mint minden tizenéves fiú, kisfiú, először a foci terén próbálkoztam, és hát manapság is nehéz rávenni egy 10-12 éves kisfiút, hogy táncoljon, és emiatt nálam el is csúszott ez 19 éves koromig, amíg végre elkerültem egy tánctan folyamra.
És 19 éves korban még lehet kezdeni
táncolni? Természetesen. A tánc olyan, mint a maratonfutás, hogy 40 évesen is el lehet kezdeni. Abszolút igaz ez.
És végül mi volt az a döntő ok, ami meggyőzött téged, hogy mégiscsak érdemes lenne táncolni?
Nálam ez egy kulturális kérdés volt, ugyanis rajtam kívül mindenki tudott táncolni az osztálytársaim közül és a barátaim közül, szó szerint mindenki, és én voltam a legutolsó, aki beadtam a derekam, és hát én ott ragadtam.
És ezután 19 éves korban már elkezdtél versenyezni is?
Egy évre rá, tehát 20 évesen már, amikor felkerültem Kolozsvárra egyetemre, már a versenyzéssel kezdtem, igen.
Tegyük egy picit talán tisztába itt a fogalmakat, a társasági tánc, versenytáncok, standardtánc viszonyában. Egy kicsit azért is, mert talán mostanában lehet, hogy a latin táncok valamivel népszerűbbek, vagy lehet, hogy ebben nincs igazam. Tehát, hogy mit nevezünk társasági táncnak, mit nevezünk standardtáncnak, és akkor majd a latinokhoz is jussunk el.
A társasági tánc az a gyűjtő fogalma az összes táncstílusnak, amit mi művelünk. Ugye ebben már akkor nem tartozik bele a néptánc és a kortárs és egyéb vonulatok. Társasági táncok közé tartoznak a standard táncok, a latin-amerikai táncok, a retro táncok, mi ezt külön szoktuk kezelni, és karibi táncok. És ezen kívül azért előfordulnak persze más stílusok, de ezek a fő kategóriái a társasági táncoknak. Most ami a versenytáncot illeti, az a társastáncnak a versenyezhető és versenyeztetett formája. Ezt leginkább standard és latin-amerikai kategóriákban teszik a táncosok.
Itt mielőtt elindítottuk volna a felvételt, beszélgettünk egy picit arról is, hogy egy versenyző, egy táncos tulajdonképpen ugyanolyan profin táncolhatja a latin táncokat, mint például egy keringőt, egy bécsi, egy angol keringőt, viszont az én fejemben valahogy a kettő más tartást igényel legalábbis. Mi a standard táncoknak a sajátossága, és mi pedig inkább a latin táncoké?
Hát kezdeném én azzal, ami közös a kettőben, mert az egyéni tánctartás az meglepően hasonló a latin és a standard táncok között. Standardban viszont párban egy kötöttebb pozícióban vagyunk, latin-amerikai táncokban pedig nagyon sok pozíció létezik a páros között, tehát a férfi és a nő között, és emiatt olyan szabadabbnak tűnik, és több az egyéniség férfiban és nőben, kevesebb az együtt mozgás.
De például egy keringőnél van lehetőségetek arra, hogy mondtad, hogy a latin táncoknál azért inkább benne van az, hogy bele tud tenni az egyéniségedet. Egy keringőnél van valamiféle szabadságotok, vagy pedig ugyanazokat a lépéseket kell
követni? Hát ahhoz, hogy olyan pozícióban lehessen együtt táncolni, ugyanazokat az elveket kell kövesse a férfi és a nő. és vannak bizonyos alapelvek, amiknek a betartásával viszont szabadabban mozoghatunk, és szabadságot nyerünk, de azért nem árt, hogyha férfi és nő is ugyanazon a szinten ismeri ezeket az alapelveket, és úgy vezetik, követik egymást.
Mit mondanál azoknak, akik azt mondják, hogy egy angol keringő az annyira merev, ő azt nem szereti táncolni?
Én nagyon nem is szeretem ezt a kifejezést, hogy jaj, hát a standard tánc, azok a karót nyelt táncok, akik nem tudnak más, csak befeszülnek és úgy mozognak. Hát igazából ugyanolyan szabadon lehet mozogni a standard táncok alatt is, csak itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy párban tudjuk ezt letáncolni, be kell tartani bizonyos szabályokat, de itt nem merevségről van szó, sőt, ugyancsak nagy hajlékonyságot és dinamizmust igényel az, hogy igazán át tudjuk érezni a standard táncokat is, tehát nem arról van szó, hogy kihúzzuk magunkat és katonásan lépkedünk, hanem ugyanúgy, mint a latin-amerikai táncoknál át lehet élni minden lépést, és megmozgat bennünk az is bizonyos érzéseket, amik a latin-amerikai táncok alatt előjönnek. Tehát nem mondanám azt, hogy nincs érzés, vagy beleélés, vagy akár lazaság a standard táncokban, csak bizonyos kötöttségek vannak, de hát ez a latin-amerikaira is igaz.
A latin-amerikai táncokban mik a kötöttségek? Mert ugye ott tényleg így teljesen laikus módon néha az az érzésem, hogy egy jive-nál nem is tudom lekövetni, hogy hol van a minta.
Hát ott is vannak szabályok a vezetésre és követésre, és az egyéni pozícióra ahhoz, hogy át tudjuk adni azt a vezetést, és a hölgy átvegye a követést. Úgyhogy ez abszolút ott is vezethető, és követhető, és átélhető teljesen, míg ha persze versenyszinten másképp néz ki egy jive, mint társas szinten, mondjuk egy táncesten vagy egy bálon. Nyilván megvannak a szintek, versenyszinten már koreografálunk, ezért ott már tudja előre a lány, hogy mit fog táncolni. De társas szinten mi szeretjük megtanítani a vezetés és követés nem csak alapjait, de csinyát, bínyát ahhoz, hogy nagyon sokféle figurát is jól átélve tudja eltáncolni a pár.
Érdekes ez a vezetés és követés fogalma szerintem a táncban, mert hogy egy kicsit az lenne az érzésem, hogy olyan rettenetes nagy felelősséget ró a férfira a vezetés szempontjából, hogy akkor most muszáj mindent tökéletesen tudnia, és a hölgy pár pedig csak úgy utána mozog kecsesen, ez így van, vagy pedig...
Az tény, hogy szoktuk mondani, hogy ügyes fiú nélkül nincs jó páros, de a lányok ugyancsak hozzá kell tegyék az ő 50%-ukat a sikerhez. Most legyen ez a siker versenyek terén, vagy legyen ez a siker csak annyi, hogy jól át tudunk élni egy táncot bálon. Úgyhogy ez azért a lányoknak is sokszor ugyanakkor a felelőssége van, hanem még néha több, mint a fiúké. De természetesen a fiúk először rendben kell legyenek, és meg kell adják a teret a lányoknak ahhoz, hogy táncoljanak és energiát tudjanak vinni a párosba.
Mert hogy teret kell adjanak ahhoz, hogy a lányok is...
Így
tehát
van.
Itt a vezetés nem egy ilyen öncélú vezetés,
nem,
hanem...
Nem arról van szó, hogy megfogjuk a lányt és visszük, hanem vezetjük, megkérjük, hogy menjen valamerre, megkérjük, hogy töltsön be egy teret, megkérjük, hogy forduljon velünk, és ha megteszi, akkor mi örülünk, férfiak. És ez egy sokszor oda-vissza vezetés is van. Tehát például latin-amerikaiban nagyon sokszor előfordul, hogy a lányok azzal az erővel, amivel visszahatnak a fiú kérésére, már a fiút is vezetik, és így oda-vissza történik ez az energia átadás, és egy közös energia épül belőle. Ott kezdődik az igazi társastánc.
Egy koreográfia esetén biztos, hogy teljesen más, viszont amikor szabadon táncoltok, akkor hogyan működik ez a vezetés? Tehát, hogy egy kicsit gondolok arra is, hogy nem mondod meg a lánynak, hogy most jobbra lépünk, most balra, most kifordulsz, és akkor most még egyszer a következő figura. Mik azok a jelzések, amivel át tudod esetleg adni, hogy mi a következő
lépés? Így van, nincsenek egyezményes jelek, hogy egyet kacsintok ez a figura. Mi bármi figurát megtanítunk, mindig a legelső dolgok között van, tehát a lépések után rögtön megtanuljuk azt, hogy hogyan vezeti ezt a fiú, és hogyan reagálja le ezt a lány. Ha belegondolunk, akkor nagyon kevés az az információ, amit a fiúknak át kell adni egy figurával kapcsolatban, hiszen mi emberek tudunk előrelépni, hátralépni, és oldalra, és emelkedni, és ereszkedni, és adott esetben változik a párban a pozíció. Hogy zártan vagyunk, nyíltan vagyunk, kinézünk egy irányba, promenád, kontrapromenád, és a többi. és ezeket a pozíciókat és ezeket az irányokat a fiúk megtanulják vezetni. És ezután már, ahogy a rutin kialakul, és egyre többet táncolnak, egyre könnyebben válaszolnak a lányok is ezekre a jelzésekre. Kezdetben a fiúk még el vannak azzal foglalva, hogy ők táncolják le, amit szükséges, viszont a helyes technikákkal már félig vezetik a lányokat, és ezek a táncok nagyon okosan vannak megalkotva, és nem hiába 100 év munka van bennük. Ezek nem csak olyan divattáncok, amik egy bizonyos zenestílusra kialakultak, hogy most erre lépek és arra lépek, hanem itt nagyon komoly biomechanikai háttere van ennek, és a fiú helyes mozgásával már félig vezeti a lányt arra, merre kell, és ezen kívül nagyon kicsi jelzések és egy icipici kémia kell ahhoz, hogy összejöjjön az a nagyon szép tánc, vagy nagyon szép versenyzés.
Érdekes, hogy azt mondod, hogy ilyen biomechanikai aspektusa is van az egésznek. Azzal tudnám társítani, amikor 20 év után elmentem sí oktatásra, és akkor tudatosult bennem, hogy nem mindegy, hogy a testem milyen szögben dől meg a földnek a szögéhez képest, mert hogy azt szerint tudok majd fordulni, és valahogy egy kicsit így képzelem el ezt is, hogy nem mindegy, hogy milyen pozícióban ér össze a kezünk, vagy éppen a csípünk, vagy éppen a hátunk, viszont ezt lehet tudatosítani tánc közben.
Pontosan így van, hogy a sízés egyébként egy érdekes történet, hogy a mi egyik edzőnk 26 évig sízett, mielőtt áttért a táncra, és aztán világbajnok lett, és mindig a sízéshez tért vissza, ami a technikákat illeti, hogy hogyan használja a térdét, hogyan mozognak együtt a lábai, milyen szöget zár be a talajjal, ahogy mondtad is, és ez táncban mind visszaköszön, és minden sportban, ami egy központú koordinált mozgás, ez mindenhol érvényes. Tehát mindegy, hogy mit sportol az ember, mindegy, hogyha küzdősportban akarok ütni egyet, ugyanazokat az átlókat használom a testemben, mint tánc közben. És ezeket a kis elemeket lehet tudatosítani, és lehet gyakorolni, és kezdetben a járásból kiindulva, de aztán egy állólábon minél többet mozogva, és minél többféle dolgot megismerve leszünk komplettebb táncosok. Tehát oda lehet figyelni persze minden apró részletre, akár az ujjaknak a pozíciója tánctartásban is nagyon fontos, mert hihetetlen kapcsolatok vannak a testünkben, amik nem is gondolnánk, hogy egyik porcikánk hogy hat ki a másik porcikánkra, és minden összefügg, és mindig ezen az úton próbálunk haladni, hogy ezt tudatosítsuk a táncosokban.
De miközben szól egy zene, valahogy nem hiszem azt, hogy akkor leírjátok a matek képleteket, és felrajzolva az ábrákat, hogy milyen szögben kell egymáshoz érnie a fiúnak és a lánynak.
Nem, egyébként ez az a dolog, amit nem lehet teljesen könyvekből megtanulni, és nem lehet online megtanulni, és ez csak személyesen lehet mindenkit kijavítani, minden test más, minden páros esetén más a kezek hossza, a magasságkülönbség, stb. Tehát mindenki másképp érti meg ezeket a mozgásokat. Nagyon sokféle emberrel dolgoztam 20 év alatt, és tényleg van, aki a legelképesztőbb módokon érti meg, hogy mit is kell csináljon, de aztán eljut oda. Úgyhogy nagyon képletesíteni nem képletesítjük, és nem írjuk le ezeket a dolgokat, de mindenkinek személyre szabjuk az információt, amire szüksége van. De azért vannak olyan standardok, amit mindenkinek ismernie kell, független attól, hogy milyen magas, vagy hogy könnyen tartja a jobb kezét, például a jobb oldalt.
Mindenkinek más a mozgás érzéke, azt hiszem, hogy megtanultunk járni valamikor, de hogyha csak így végignézünk az utcán, mindenki más ritmusban, másként járunk, már csak ebben is látszik. Van olyan, aki botlábú, hogy mondjam ezt a csúnya szót, és nem tud megtanulni táncolni?
Nem mondanám, hogy botlábú. Most több aspektusa van a táncnak, mert ez egy nagyon komplex mozgásforma. Nevezzük félig művészetnek és félig sportnak. Hát nálam 60%-ban művészet és 40%-ban sport. Itt közrejátszik a ritmusérzék, aminek köze van a beszédhez, a járáshoz, mindenféle hétköznapi mozgáshoz. Azon kívül a zenei hallás, ami vagy van, vagy nincs, és erre rájön, hogyha mozgásban valaki korlátozottabb, tegyük fel, nem mászott eleget csecsemőkorában, valamilyen mozgásban lemaradt, a járás tanulás folyamán történt valami, és kimaradt egy fázis. Sajnos sokan vannak, akik küzdenek a háromnak az egyikével, de akár mindegyikkel. Ilyen esetben mi azt szoktuk elérni és megpróbálni elérni, hogy a járást normalizáljuk, a testsúly kezelését normalizáljuk, ami a mozgás részét illeti. A ritmusérzék és a zenei hallás pedig mindig fejleszthető, tehát az, hogy sosincs elveszett ember, és mindenki fel tud fejlődni bizonyos szintre. De járás terén bizony, aki lehet, hogy csak nagyon gátlásos, és amikor már azt a szót hallja, hogy tánc, akkor már másik dimenzióba kerül, és nem tud rendesen járni. Pedig tánclépések, amellett, hogy van egy technikája, az alapjuk a járás. Az alapjuk a természetes járás, és mindig visszatérünk oda, hogy igen, hogyan megyünk az utcán, milyen szögben tesszük le a lábfejünket, és ha ez tudattalanul nem működik, akkor tudatosítsuk, javítsuk ki gyakorlással, és építsünk fel olyan gyakorlatot, ami ezt normalizálja. És ezzel szemben vannak a szuper tehetségek, akik nagyon természetesen mozognak, nagyon természetesen használják a testsúlyukat, és akiknek nem kell elmagyarázni ezeket a dolgokat. Tehát nagyon sokféle ember van, végletek vannak.
Mit jelent az, hogy normálisan használni a testsúlyunkat? Hogy lehet használni a testsúlyunkat?
Táncban mindig erről van szó, hogy hogyan használjuk a testsúlyunkat, mert a tánclépések arról szólnak, hogy egy kiinduló lábtól egy fogadó lábig áttesszük a testsúlyt, és azon az illető lábon aztán csinálunk valamit, amivel adott esetben előkészítünk még egy lépést. Tehát a táncot mi nem lépéseken keresztül közelítjük meg, hanem úgynevezett akciókon, mozdulatokon keresztül, amelyek az állólábon történnek. És most ez a testsúly kezelés, ez annyit jelent, hogy bizonyos táncstílusokban egyikféle módon, más táncstílusokban másféle módon kerül át a testsúly egyik lábról a másikra. És ennek a sebessége, gyorsulása, lassulása, technikája, például emelkedés, ereszkedés is különbözővé teszi. Úgyhogy emiatt oda kell figyelni. Ezért van ennyiféle táncstílus, és ezért ilyen színes ez a világ. Hogy nagyon sokféle technikája van annak, ahogy csak lépünk egyet, és áttesszük a testsúlyt egyik lábról a másikra.
Hogyha csak az esküvőkről és csak a lakodalmakról indulunk ki, akkor néha az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebben tudnak táncolni. Páros táncokra gondolok, és kicsit azt érzem, hogy nem annyira népszerű az, hogy akkor most fogjunk neki tanulni megtáncolni. Az ilyen jellegű műsorok, mint például a Dancing with the Stars,
igen,
ahol táncolnak azért versenytáncokat is, persze nagyon sok show elemmel, segítenek-e valamiféleképpen, hogy népszerűbbé tegyék?
Szerencsére segítenek, és valamennyire újra köztudatba kerül ez a mozgásforma, mert ez egy néha eléggé zárt világ, mert hát amiatt is, hogy a táncfejlődés az mindig a zene fejlődését követte. A múlt század 20-as, 30-as éveitől, 40-es éveitől mindig tánczene volt a popzene, tehát párosan táncolható zene, és ahogy a zenei stílusok alakultak, a jazztől a rock and rollig, mindig egy-egy táncstílus követte, mert az emberek párosan akartak bulizni. Most ez még felélénkült a 80-as, 90-es években is, amikor a diszkó és eurodance hullámmal együtt, például a német nyelvterületen kialakultak a retro táncok, a disco fox, blues és a többiek. Felélénkült ez a párban táncolni akarás. Később viszont egyre több olyan zenei stílus van, amire nem táncolnak párban, vagy nem úgy van beállítva, hogy lehetne rá táncolni párban. És ezért inkább az egyéni, nevezzük lötyögésnek, kerül előtérbe. Viszont aki kicsit kíváncsi, és vagy ne adj Isten, szereti is a régi zenét, és megnézi, hogy arra mit lehet mozogni, nyilván arra mindig párosan illik és érdemes, és olyankor az ember, mikor kíváncsi lesz, akkor megismerkedik ezekkel a stílusokkal.
Pár éve azt mondtad, hogy szalsza órákkal Dunát lehetne rekeszteni, tehát hogy a szalsza egy ilyen népszerűbb táncstílus az emberek körében. Miért ajánlanád az embereknek, a hallgatóinknak akár, hogy próbáljanak ki, tanuljanak meg egy tangót, egy slow foxot, egy, hogy mondjak, latin-amerikai táncokat is, egy szambát vagy egy pazodoblét?
Az a fő érv, hogy sokkal színesebb világról van szó. Sokkal komplettebb mozgásformákról van szó. A szalsza és a társai olyan divattáncok, amik annak köszönhetik a sikerüket, hogy nagyon könnyű belőle, hát idézőjelesen sikereket elérni. Most én siker alatt nem azt értem, hogy valakinek jó testtartása lesz, és tud vezetni, követni, hanem hogy kijön egy lépés, maradjunk annyiban. A latin-amerikai táncok kicsit több munkát igényelnek, de nagyobb is a hozadéka azután annak, amit át tudunk velük általuk érezni, és a standard táncokra is ez természetesen igaz, és az nem zárja ki azt, hogy valaki ne tudjon szalszázni, viszont az egy nagyon-nagyon kicsi százaléka a mozgásformáknak, és ha valaki azt mondja, hogy latin tánc egyenlő szalsza, akkor én azt szintén nem szoktam szeretni, mert nem úgy van, az egy nagyon-nagyon pici százaléka annak, amit lehet táncolni, és amit a latin amerikai zene és ez az egész afrokubai kultúra jelent. Mondom, abban 100 év munka van, és nem divattánc kategória számomra. Ez egyéni vélemény.
Van-e neked olyan tánc, amit különösen szeretsz?
Ez nagyon változó, mindig felfedezek mindegyikben olyan részleteket, amit eddig úgy nem tudtam átélni, vagy nem éreztem át. Nekem a standard táncok a szívem csücske, de például most a rumba a latin-amerikai táncok közül tartozik a kedvenceim közé, szóval mindig változó, hogy éppen miben fedezek fel valamit mozgás közben, mert ez egy folyamatos tanulás magamon és a diákjaimon keresztül, úgyhogy ez egy érdekes út.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Szegi Márk, a Kolozsvári Társas Tánc Egyesület, vagy ahogyan mindenki ismeri, a tánc.ro oktatója. Hogyha valaki mondjuk sportként és ilyen mozgásformaként, nem pedig művészetként keresné a táncokat, akkor javasolnád-e a táncolást? Gondolok itt arra, hogy nagyon sokan vagyunk, akik ülő munkát végzünk nap mint nap, és most már így vágyunk arra, hogy ne csak a busz megállóig lépegessünk el, hanem legyen valami mozgás az életünkben. Igen. Tehát, hogy fizikai mozgásként.
Igen, természetesen, hát a tánc az egyik legkomplettebb mozgás ilyen téren, és olyan izmokat mozgat meg, amik éppen az ülő munkával nem használódnak eleget, és nincsenek eléggé munkába fogva, és a testtartás javításával abszolút a jobb közérzet egyből jelentkezik, tehát nagyon kevés táncor után is már másképp érezzük magunkat, és tudatosítunk olyan pontokat a testünkben, amikre egy picit odafigyelve jobban érezhetjük magunkat az ülő munka közben is. De természetesen a rendszeres mozgás nagyon fontos, legyen az bármilyen sport, mindenki, amit legjobban szeret csinálni, amiben örömét leli. De a tánc azt azért is tudnám javasolni, hogy például párosan az az egyik legjobb hobbi, amit művelni tudunk. Ugye én elmegyek focizni, vagy a párom elmegy tornázni, de van mindig egy közös pont, ahol találkozunk és együtt mozoghatunk. És most nem mondom, hogy ez párterápia is, de egyénileg, hogy rendbe tesz, már az nagyon biztos. De van, aki párterápiaként is tekint erre, és úgy jönnek házas párok adott esetben, hogy szeretnénk kicsit egymásra hangolódni, szeretnénk együtt mozogni, javítani a kommunikációt, akkor jó helyen vagytok.
Mert ugye a kommunikáció javításba és ugye a táncban nincsen párbeszéd, vagy nincsen legalábbis szavakkal megfogalmazott párbeszéd, mégis akkor hogy javítja a kommunikációt?
Így van, tehát nem szavakkal beszélünk, hanem érzéseken keresztül, mozgásokon keresztül nagyon-nagyon javítja ez is a kommunikációt, és az egymásra hangolódásban nagyon segít. Szavak nélkül is egymásra mosolyog a pár, amikor sikerül valamit vezetni, követni, vagy meglepni egymást, és ez nagyon kellemes pillanatokat tud okozni.
Tanítottok gyerekeket is, fiatalokat is, igen. És az ő esetükben mi az, ami leginkább, amire rá tudnak hangolódni a tánc esetén?
Számukra, szóval a gyerekek számára modern táncelemeket is tanítunk, és társas táncelemeket is, amiken keresztül kialakul a mozgásuk, a ritmus érzékük, fejlődik az egész. Nekik nagyon fontos az, hogy milyen zenékre táncolnak, szeretik a vidám dolgokat, de vannak olyan 12 évesek, akik azt mondják nekem, hogy élnek, halnak az angol keringőért, és kérnek, hogy tanítsam meg, és nekik az a kedvencük. Nagyon változó gyerekektől függ, hogy milyen irányba fejlődnek. Az tény, hogy ha csapatban vannak, és közösen mozoghatnak, nekik nem azt mondom, hogy szinte mindegy, mit sportolnak, csak együtt, a barátokkal, az ismerősökkel, de majdnem így van. És hogyha megvan egy jó társaság, akkor szívesen járnak oda, és szívesen képzik magukat bármilyen téren. És a tánccal is ugyanúgy, mint bármely más sporttal, bizonyos szinten csapatsport is, amikor már amikor már párban készülnek, de egyénileg is fejlődni nagyon sokat tudnak, és nagyon élvezik.
Egy művészettörténész barátomtól tudom, hogy az 1800-as években a bálba a lány csak 16 éves kora után mehetett el, és akkor is csak kísérővel, viszont egy fiú csak akkor mehetett el, hogyha már tudott táncolni, tehát hogy neki az volt a társaságba a belépője, hogyha be tudta bizonyítani azt, hogy tud táncolni. Na, ezek a szabályok most már nincsenek érvényben, viszont most is egy találkozást jelent egy fiatalnak, a másik fiatallal, a másik nemű fiatallal legalábbis. Tinik esetén, hogyha tiniket oktattatok, milyen az ő viszonyuk a tánchoz?
Nagyon vegyes ott is. Ugyanúgy, ahogy én tini koromban, tegyük fel, nem akartam még táncolni. A lányok meg akartak. Ez nagyon változó. Nyilván a lányok többször megérnek arra, hogy akarjanak táncolni, és eljutnak intellektuálisan is oda, hogy kíváncsiak legyenek erre, és hát nyilván ők egész gyerekkorukban táncosnők és hercegnők voltak, tehát nekik valamilyen szinten könnyebb ezzel azonosulni, mint a fiúknak, akik focisták és karatisták. De hogyha a fiúk eljutnak ide, hogy kíváncsiak, akkor sokszor kitartóbbak, mint a lányok, és képesek nagyon komolyan venni a táncot. De azután később, amikor már úgy ismerkednek meg, hogy férj és feleség lesz belőlük, és gyerekek, akkor meg már az a legjobb része az egésznek, hogy egy kulturált környezetben ismerkedtek meg. És szoktuk mondani, hogy a gyerekek után már adót szedünk. Az a közösség része is, és a közösség bejárás része is számunkra nagyon fontos, nem csak a művészeti vagy a szakmai része.
Mert ugye a Kolozsvári Társas Tánc Egyesülettel azon kívül, hogy tartotok táncórákat és oktattok tulajdonképpen, vannak azért közösségi rendezvényeitek is, gondolok itt például a Farsangi Bálra, vagy korábbi Igen. években volt Katalin Bál, és talán Anna Bál is Igen. volt, ami valamilyen szinten nyitottabb mások fele is, nem csak a
Igen, igen. Hát ezek elsősorban azok számára szervezzük meg ezeket a rendezvényeket, akik táncolnak, és valahol szeretnék kipróbálni, amit tanultak élesben, szépen felöltözve fesztív körülmények között. De ugyanakkor ezek kirakat események is, hiszen nagyon sokszor külsősök vagy érdeklődők tévednek be, vagy valaki meghívja őket, hogy nézzék meg, hogy miről van szó, és nagyon kedvet kapnak, és adott esetben el is jönnek tanfolyamra utána, úgyhogy ez mindenkinek nagyon hasznos, és mi is nagyon szeretjük ezeket az eseményeket.
És hogyan alakul a közösségi része a tánc.ro körül? Mondtad azt, hogy voltak, akik ott ismerkedtek meg, és ott találtak meg a párjukat. Kialakult most már az elmúlt 20 év alatt egy olyan légkör, ahol visszajárnak az emberek a különböző rendezvényekre?
Igen, igen. Hát mondhatni, hogy nagyon sok generációváltáson vagyunk túl. Hát a Covid az egy hatalmas generációváltást eredményezett, és egy nagy leépülést, és most lassan visszaépülést. De például az ilyen nagyobb rendezvények, mint egy bál, vonzanak olyan embereket is, akiket tegyük fel évek óta nem láttunk köreinkben, és ilyenkor egy kicsit mindenki nosztalgiázik, és összegyűlik. De mindig vannak újak, akiket soha nem láttunk még, és ennek nagyon örülünk, mindig vannak érdeklődők.
Hol lehet hasznosítani a táncot a bálokon kívül? Tehát, hogyha egy nyár folyamán nagyon sok esküvőre hívnak meg bennünket, akkor valószínűleg egyszer-kétszer-háromszor tudunk táncolni, de azon kívül hol lehet még táncolni? Milyen kapukat nyit ki az, hogy valaki tud táncolni?
Kisebb eseményeink is vannak, például táncestek, ahol lehet gyakorolni. Van, amikor csak ilyen úgy hívjuk, hogy gyakorló táncest, hogy mondjuk 3-4 órán keresztül szabadon lehet táncolni mindenfélére és beleszólás nélkül, tehát nem olyan, mint egy tanfolyam, és kötetlen körülmények között lehet táncolni, ismerkedni, táncolni a haladóbbakkal, kezdőbbekkel, kicsit tágítani a repertoárt, és ezzel fejlődni, és szórakozni, nem utolsó sorban. Ami a kinyitott kapukat illeti, hát ha nem is a táncparketre nyílnak ezek a kapuk, hanem az életre, hiszen azzal, hogy jobban érezzük magunkat, és egyfajta magabiztosságot nyerünk a táncon keresztül, és kicsit mozgásilag kiszabadítjuk magunkat az ülőmunka, vagy a hétköznapok nem mozgásából, ezzel már nagyon sokat tudunk nyerni, és komplettebb személyek leszünk.
Említetted az önbizalmat is. Hogyan segíti a tánc az önbizalomnak a fejlesztését? Azon kívül, hogy valamilyen szinten sikerélményt ad az, hogyha sikerült egy-két lépést jól eltalálnunk, viszont vannak olyan napok, amikor szerintem nem pont sikerülhet minden lépés.
Természetesen vannak táncban is hullámvölgyek, és mint minden területen, minél többet tud az ember, annál inkább rájön, hogy mennyi mindent nem tud, és akkor néha bekerülünk egy ilyen völgybe, hogy jaj, ez most nekem nem megy, most nekem nagyon nehéz, mert eljutottam egy szintre, és azt hittem, hogy valami megy, de most még mondtak valamit, amitől még jobb leszek, de amíg azt nem csinálom meg, addig nem is vagyok olyan jó, és nem érzem olyan jól magam, de erre úgy kell tekinteni, mint egy folyamatos fejlődés, és egy folyamatos kihívás, mert az is mozgatja az embert előre, és hát ugye egy nagyon kedves edzőnk mondta régebben, a tánc az olyan terület, ahol mindenki elveszi azt, ami az övé akkor. És mindenki megtalálja azt, ami az övé egy adott órán, vagy egy adott információt hallva. Mindenki másképp dolgozza fel, de mindenki valamit el tud belőle venni, és be tud építeni saját magába. Úgyhogy ami az önbizalmat illeti, hát hogyha magamat veszem példának, hogy mielőtt elkezdtem táncolni, akkor nem tudtam emberek előtt beszélni, utána pedig már 3 évre rá akár 30 embernek tartottam órát. Ez egy nagyon nagy különbség volt, amit magamon vettem észre. Már az, hogy ha az ember kimer állni, bemer valamit mutatni, legyen az beszéd, vagy mozgás, vagy egyszerre a kettő, akkor ez már egy nehezebb műfaj, de én belecsöppentem szerencsére ebbe a tanításba, és akkor ez így alakult. De másokon is láttam azt, hogy egy nagyon visszahúzódó emberből, hogy nyílik ki valaki, és hogy változik meg szociálisan is, testtartásban is, közérzetben is láthatóan jobban érzi magát. Nem egy ilyen példánk van, és nagyon büszkék is vagyunk erre.
Tartotok középhaladó standard órákat gyerekeknek, 8-12 éves gyerekeknek, középhaladó latint, kezdő standard és latin, és 4-7 éves gyerekeknek is tartotok órákat, illetve latin retro és standard kezdő órátok is van. Most felsoroltam a teljes órarendet, viszont akit érdekel, az megnézheti akár a Facebook oldalatokat, akár a honlapotokon. Kell-e valamiféle előzetes tudás, mielőtt valaki elindulna egy kezdőcsoportba?
Nem szükséges semmilyen előzetes tudás. Teljesen zöldfölőeknek való a kezdő tanfolyam, vagy olyanoknak, akik régebben táncoltak, és csak szeretnének felfrissíteni alapokat, és azután bármilyen szinten készen állunk arra, hogy fejlesszük a táncosokat.
Versenyző is voltál, ahogy mondtad, 19 évesen kezdtél el táncolni.
Igen.
És aztán versenyeztetek is a pároddal, aki most már az életben is a párod. Hogyan alakult ez a versenyzés? Mennyire támogatott itthon nálunk a versenytánc, mint sport?
Kezdem az utolsó kérdéssel. Hát a versenytánc nem olimpiai sportág még. Most már a breaktánc az lesz, és azután a versenytánc is az alakul majd. Valószínű, hogy 5-6 év múlva jut el oda, hogy kimondják ezt a dolgot. Emiatt, hogy nem olimpiai sportág, nem támogatott államilag és központilag, ezért kizárólag a szülőkre és a táncosokra hárul ez a megpróbáltatás, hogy a terembérléstől elkezdve az órákon keresztül, a ruhákig, a versenyeztetésig, de akár kicsi szinten is egy tánccipőre szükség van, egy ruhára szükség van, költséges tud lenni, hogyha, mint minden sport, hogyha belemegy jobban az ember, belekezd jobban az ember. Tehát a támogatás az a sajnos egyénileg oldja meg mindenki. Hát a versenyzés nekünk úgy alakult, hogy már tanítottunk egy jó ideje, de akkor én már nyugdíjba mentem a versenyzésből, amikor a későbbi feleségemmel kezdtünk el táncolni. Megismertünk egy edzőpárost Olaszországból, akikkel dolgozni tudtunk, és kijárni hozzájuk tanulni, és így olyan információhoz jutni, ami lehetővé tette azt, hogy én újra elkezdjek versenyezni, és akkor már ezt együtt tettük. És a kisfiunk születése előtt kerültünk a magyar válogatott keretbe a standard táncokból. Az volt a legtöbb, amit elértünk.
És akkor még mindig vannak, 2019-ből láttam egy videót, ahol versenyhelyzetben voltatok.
Igen, hát az volt az egyik, azután már egy-két verseny volt csak, és igen, ott azóta gyerekeket nevelünk, táncos gyerekeket is, meg a saját gyerekeinket is. És azután, hogyha úgy hozza a sors, és sikerül, akkor szeretnénk, ha nem is a versenyzéshez olyan szinten, de mindenképp a rendszeres edzéshez és a fejlődéshez visszatérni, mert ez egy olyan terület, ahol nem lehet leállni a fejlődéssel.
Ez érdekes, hogy ezt mondod, hogy nem lehet. Mi az, amit még folyamatosan fejleszteni lehet? Mert hogy szerintem egy idő után, vagyis hogy az az érzésem, hogy amikor már versenyeztél, akkor már tudod, hogy mit, hogyan kellene csinálni. Mi az, amiben fejlődni lehet még tovább?
Mindig az alapokon lehet fejleszteni, és ez pedig kihat mindenre, amit csinálunk. Egy nagyon érdekes anekdóta, egy háromszoros világbajnokról, egy bizonyos John Wood mondta, hogy hát szép eredményeket elértünk a feleségemmel, de valahogy az angol keringőben az a jobbra forduló, csak nem voltam nagyon elégedett vele, de háromszor világbajnok volt. Ez is példa arra, hogy aki igazán belemászott a dolgokba és mélyre ásott a dolgoknak, meg tudja, hogy mennyi mindent lehet még javítani azon a nagyon az első lépésen, amit megtanul az első táncórán, ahhoz, hogy kihasson ez az egész táncos életére és mozgására és fejlődésére. Úgyhogy alapozni mindig kell, és minél jobb táncos valaki, annál többször visszatér az alapokhoz érdekes módon, és nem csak a felületes dolgokat javítja ki.
És nem veszi el a tánc örömét? Mármint, hogy azt az önfelett örömet, amikor folyamatosan minden mozdulatra odafigyelsz.
Vannak olyan helyzetek, amikor a sok kötöttség nagy áldozatokkal jár ilyen téren, és hogy most nem tudok önfeletten mozogni, de hosszú távon ez egy olyan befektetés, amivel csak nyerünk. Tehát a táncban olyan kötöttségek vannak, és ezek olyan okosan vannak felépítve, és az emberi testre szabva, hogy ezeket betartva csak szabadságot nyerünk, és azután jön a katarzis, hogy betartjuk ezeket a szabályokat. Ez egy ilyen érdekes műfaj, hogy szabályokon keresztül jutunk el az abszolút szabadságig, és addig az érzésig, hogy most tudunk repülni például.
Mondtad, hogy van két kisgyereketek, akkor már ők is táncikálnak, lépegetnek otthon?
Ők is táncikálnak, és utánoznak, nagyon, nagyon jó utánozók. Hagyjuk őket a saját világukban kibontakozni, és náluk természetesen még nem kötjük meg, hogy mit gyakoroljanak, nem gyakoroltatunk adott esetben semmit, nem magyarázunk technikát. Hagyjuk, hogy a saját útjukon mozogjon, saját útjukon menjen tovább a fejlődés, és majd egy idő után, hogyha kíváncsiak és egyre pontosabban utánoznak, akkor kezdenek majd ezekbe a táncokba belekóstolni. Most az ő idejüket és életüket kitölti a mozgás öröme is, hogy tegyük fel, hogyha most a földön fetrengés, akkor azt is meg kell engedni a gyermeknek, és nem szabad őket megkötni, és kell hagyni, hogy gyerekek legyenek. Nagyon kicsi korban amúgy nem is ajánlott a nagyon, nagyon sok kötött mozgás. Állítólag utána is jártak okos emberek. Tehát a helyzet az, hogy fejben meg kell érni arra, hogy az ember a társas táncot úgy fogja fel, hogy ne menjen el tőle a kedve. Nagyon kicsi korban kezdő gyerekeknél sokszor előfordul a korai elhagyása a táncnak, és nagyon könnyen elegük lesz abból, hogy sok kötöttség van. És mi igyekszünk a mi gyerekeinknél és a tanítványainknál is megtartani ezt a mozgás örömét, és hogy a felfedezés örömét, és nem megkötni mindent, amit csinálnak. Később aztán, aki versenyezni szeretne, ott természetesen oda kell figyelni néhány dologra, de őket sem kötjük meg teljesen, hogy most ne legyenek gyerekek.
Mivel biztatnád azokat, akik folyamatosan nézték a táncosokat a táncparketten, és folyamatosan szerettek volna megtanulni táncolni, de valahogy soha nem tudtak kilépni a komfortzónájukból, vagy azért, mert nem volt egy olyan pár, akivel gyakorolhatták volna, vagy azért, mert nem volt elég bátorságuk, mivel biztatnád őket, hogy érdemes kilépni a táncparketre?
Hát én azt ajánlanám mindenkinek, hogy vegye a bátorságot, és akár egyedül is látogasson el egy tanfolyamra, csak hogy belekóstoljon ebbe a féle mozgásba. A tanfolyamokon egyébként cserélünk is párt, és nem akadály az, hogyha valaki pár nélkül jön. Így is, úgyis egyénileg is, és párban is megtanulunk mindent, és mindenki párban megtanul mindent végül. Szóval ez sem jelent akadályt. Mindenképpen vegye mindenki a bátorságot, és akinek kicsit is tetszik az, hogy kinéz, hogy mások táncolnak, ne legyen szégyellős, és tegye magát próbára, lépjen ki a komfortzónájából, mert érdemes.
Szegi Márkkal, a Kolozsvári Társas Tánc Egyesület alapítójával, a tánc.ro oktatójával beszélgettünk. Köszönjük nagyon szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm a hallgatóinknak is a figyelmet. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk az 1001 ötlettel. Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.